Köszöntök mindenkit! A mai nap az lesz a címe, hogy mi a hit és mi az alapja, vagyis hogy a csodák és a hit milyen kapcsolatban állnak egymással, és ezt fogjuk ma megvizsgálni. Miután továbbra is bibliai témákról van szó, kérem, hogy egy rövid imára álljanak fel. Szerető mennyei atyánk, megváltó Jézusunk! Nagyon érdekes témához érkezünk, a csodák és a hit kapcsolatához. Kérünk, Urunk, hogy adj nekünk lelkilátást, tisztánlátást, hogy mi ezt meg is értsük, hogy mit mond a Biblia erről a hitről és a csodák kapcsolatáról. Mert hogy nagyon sokan tévelyegnek, azt gondolják, hogy a csoda önmagában elég ahhoz, hogy higgyenek. Kérünk, Urunk, hogy világítsd meg az elménkbe, hogy te hogy látod ezt, mert az ember mindig másképp lát, és mindig másképp akarja, és mindig másképp gondolja. Köszönjük, Urunk, hogy te ezt megadod, vigyázz ránk, vigyázz, hogy bennedet fel tudjuk fogni, vigyázz az elménkre, vigyázz az értelmünkre. Amen. Az elmúlt két alkalom eléggé nehéz, mondhatnám azt is, hogy teológiai téma volt. Azt vizsgáltuk meg, hogy a kereszténység hogyan áll a Biblia mérlegén. És továbbra is a mottunk az, mint a mesében, aki nem hiszi, az járjon utána. Hát most még itt azt tudom mondani, hogy miután lesznek itt bibliai témák, de lesznek nem bibliai témák, mert csodákról lesz szó, hát utána lehet járni az interneten, utána lehet járni a történelemkönyvekben és különböző leírásokban, majd azzal a csodával kapcsolatban, amit mondok, vagy amit bemutatok. Na nézzük meg, hogy mit mond a Biblia a hitről, de mielőtt ezt megnézzük, hogy a Biblia mit mond a hitről, nézzük meg, hogy a magyar értelmező kéziszótár mit mond a hitről. Azt mondja a magyar értelmező kéziszótár, hogy olyasmiről való meggyőződés, amit nem tudunk igazolni. Tehát a hit az valamiről meggyőződés, amit egyébként mi nem tudunk igazolni. Már azt megnéztük az első tudományos résznél, hogy az ősrobbanás és evolúció az is egy hit. Ráadásul annak nincsen bizonyítéka. Azt is megnéztük, hogy közben a teremtésnek meg több bizonyítéka is van, tehát a teremtés ráadásul még igazolni is tudjuk, mégis azt mondjuk, hogy aki a teremtésben hisz, az hívő, aki az ősrobbanás és evolúcióban hisz, az nem hívő, az csak tudományos alapokon áll. Pedig ez pont fordítva van a jelen állás szerint. Na nézzük meg, hogy a hit a Biblia szerint micsoda. A Biblia pedig hasonlót mond a értelmező kéziszótárhoz. Azt mondja, hogy a hit pedig a reménylett dolgoknak a valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát a Biblia itt azért szinte ugyanazt mondja, amit az értelmező kéziszótár, hogy a nem látott dolgokról való meggyőződés, de hozzátesz azért még valamit. A reménylett dolgoknak a valósága. Mi lehet ez a reménylett dolog, ami valóság, és mi az, amit nem látunk, viszont arról meg lehetünk győződve. Tehát, ha tovább megyünk, akkor nézzük meg, hogy mi is ez. Egyrészt nem láthatjuk Istent. De attól még egy valóság. Másrészt reméljük, hogy az ember is feltámad, mint hogy Jézus Krisztus feltámadt. Tehát van egy remény, és van egy valóság. De miért is van ez így? Mit mond a Biblia erről a kettőről, hogy hogy alakult ez ki? Tehát miért az összefoglaló a zsidókhoz írt levélben az, hogy a remélet dolgoknak valósága? Azt mondja Ézsaiásnál a Biblia, hogy a mi, mármint hogy az emberek, a ti vétkeitek választanak el titeket istenetektől, és bűneitek fedezték el az ő orcáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott. Tehát az ember zárta el magától az Istent. Ettől még a valóság az, hogy Isten létezik. Tehát a valóság az az, hogy Isten létezik, de mi a bűneink miatt nem láthatjuk őt. Aztán a másik, azt így találjuk meg, mert azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Ez az egyik oldal. És utána azt mondja továbbiakban, hogy Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjüklőn azoknak, akik elaludtak. Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. Tehát Jézus Krisztusra megváltunk, és ő által, amiután ő feltámadt, ez azt jelenti, hogy az elfogadta az ő megváltását, ezáltal adhatta az ő életét másokért, így az embereknek is van feltámadása. Tehát a bizonyosságunk pedig az, hogy van feltámadás. Ez a kettő, ez már önmagában egy jó hír, hogy létezik Isten, és bizonyosság az, hogy van feltámadás. Na tehát, még egyszer nézzük meg, azt mondja tehát, hogy a hit pedig a remélet dolgoknak a valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát aki azt mondja, hogy én egy hívő ember vagyok, az nem mond mást, mint azt mondja, hogy én tudom, hogy létezik az Isten, erről én meg vagyok győződve, és remélem azt, hogy az én életem, az én hitem olyan, hogy azt mondja majd Jézus, amikor eljön, hogy támadj fel te is az örök életre. Ennyire egyszerű. Na akkor nézzük meg, hogy mit mond a Biblia a hitről és a csodák kapcsolatáról, mert ez egy nagyon fontos kérdés. Máté evangéliumában olvashatjuk azt, hogy oda mentek hozzá Jézushoz a zsidók, az írástudók és a farizeusok, és jelt kértek tőle. Ez így van leírva. Ekkor felelének néki némelyek, az írástudók és a farizeusok közül mondván, Mester, jelt akarnánk látni te tőled. Ő pedig felelvén mondá nékik, e gonosz és parázna nemzetség jelt kívánt, és nem adatik jel néki. Itt állunk értetlenül. Nem. Oda mentek Jézushoz, és jelt kívántak tőle, és azt mondja, hogy nem adok néktek. Még hozzátesz, hogy gonosz és parázna nemzetség. Nem adok néktek. Miért nem adott csodát Jézus? Nézzük meg, hogy mi van előbb, a hit, vagy a csoda a Biblia szerint. Királyok könyvében olvashatunk Námáról, a szíriai vezérről, hadsereg vezéréről, aki egyébként azt írja a Biblia, hogy vitéz, férfi, hős volt, de bélpoklos. Ez egy elég súlyos betegség. Azt kell még ehhez hozzátenni, hogy neki volt egy szolgáló leánya, egy zsidó szolgáló leánya, aki azt mondta neki, hogy menjen el az Isten emberéhez, Elizeushoz, és ő meg tudja gyógyítani. Námán furcsa módon nem Elizeushoz ment az Isten emberéhez, hanem először elment az Izrael királyához, aki aztán azt mondta neki, hogy hát de miért hozzám jöttél, nem én vagyok az Isten embere, én csak egy király vagyok, menjél el valóban Elizeushoz. Szoktunk azért mi is ilyet csinálni, nem? Azt mondják, hogy menjél, fordulj Jézushoz, és nem Jézushoz fordulunk, hanem valami más emberhez. Pedig Jézushoz kéne fordulni. Na mindegy, végül is Námán hajlik a dologra, elmegy lovaival, szekereivel, és megáll a Elizeus házának ajtaja előtt. És itt jön egy érdekes történet. Ez az ószövetségi történet, de utána megnézzük, hogy Jézus idejében is, Jézus is gyógyított, aztán utána tudjuk, hogy a tanítványok is gyógyítottak. És külde Elizeus követet ő hozzá, tehát Elizeus nem megy ki. Ez egy nagyon fontos dolog. Nem megy ki, külde követeket mondván, menj el, és fürödj meg 7-szer a Jordánban, és megújul a te tested, és megtisztul. Ma, amikor látjuk a csodagyógyítókat, akkor azt látjuk, hogy oda megy valaki, ráteszi a kezét, és meggyógyul. Itt Elizeus ki sem megy. Nem megy ki. Üzen. Azt, ha már idáig eljöttél, menj el a Jordánba, fürödj meg 7-szer, és megtisztulsz. Námán se érti ezt a dolgot, mert ő sem ehhez van hozzászokva. Ő is úgy gondolja, hogy oda kell menni valami látónak, vagy valami varázslónak, rá kell tenni a kezét a beteg területre, és akkor majd mond valami varázsigét, hogy abrakadabra, vagy nem tudom, micsoda, és akkor az meggyógyul. Azért ilyet nem gondolt Námán, hogy ki se jön, meg se néz, meg se vizsgál. Hát milyen gyógyítás ez? Úgyhogy meg is haragudott, elment, és így szólt. Ímé én azt gondoltam, hogy ki jöjj hozzám előállván, segítségül hívja az Úrnak az ő Istenének nevét, és kezével megilleti a beteg helyeket, és úgy gyógyítja meg a kiütést. Aztán megy tovább, amikor az ember hirtelen haragú, akkor aztán jönnek elő a mindenféle dolgok, sérelmek, vélt és valós sérelmek. És akkor megy tovább, azt mondja, avagy nem jobb, aki Abana és Pár-Pár Damaszkusz folyóvizei, Izrael minden vizeinél. Avagy nem fürödhetném én meg azokban, hogy megtisztuljak. Ilyen módon, megfordulván nagy haraggal elment. Azért hozzáteszem, itt még Námán tovább mehetett volna, miért pont 7-szer? Nem? Miért nem 77-szer? De eddig már nem jutott el, hanem megfordult és el akart menni. De azért ott voltak mellette gondolkodó emberek, és azt mondják neki, oda mennek hozzá a szolgái, és szólának neki mondván, atyám, ha valami nagy dolgot kért volna tőled ez a próféta, akkor nem tetted volna én meg? Mennyivel inkább, mikor csak azt mondja, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Az ember, amikor beteg, amikor halálos beteg, akkor a vagyonát képes arra, és minden követ képes megmozgatni arra, és a vagyonát feláldozni arra, hogy meggyógyuljon. Legyen ez akár a szeretett gyermeke, vagy akár ő maga. És itt Námántól egyetlen egy dolgot kér, fürödj meg. Námán hajlik, beméne azért a Jordánba, és belemeríti magát abba 7-szer, az Isten embereinek beszéde szerint, és megújult az ő teste. Van egy csoda. Mint egy kisgyermek teste, és megtisztult. Azután visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, és bemenvé megáll előtte, és mondá, ímé most már tudom, hogy nincsen az egész földön Isten, csak Izraelben. Azért érdekes dolog, itt nem hoztuk elő, Námán rengeteg ajándékot vitt, és Elizeus semmit nem fogadott el. Azért ez hozzátartozik ez a történethez. Nézzük akkor Dávid és Góliát történetét. Ez azért érdekes, mert itt egy másfajta szemléletet látunk. Azt mondja a filiszteus Dávidnak, ebb vagy oké én, hogy te bottal jössz rám, és szidalmazzál filiszteus Dávidot Istenével együtt. Dávid pedig mondja a filiszteusnak, te karddal, dárdával és pajzsal jössz ellenem, én pedig a seregek urának, Izrael seregeinek, Istenének nevében megyek ellened, akit gyalázattal illettél. Erről azt kell tudni, hogy Góliát az a filiszteusoknak volt a legnagyobb és legerősebb embere, Dávid pedig hát egy pásztorlegény volt, azért megvédte a nyájat akár egy medvétől vagy oroszlántól is, de lényeg az, hogy Dávid egy kisebb termetű ember volt, és amikor a Saul király rá akarta adni az ő saját páncélját, akkor Dávidon az lötyögött, és meg se tudott mozdulni. Úgyhogy Dávid mindenféle páncél nélkül ment neki a filiszteusnak. De hogyan? Meg miért? Azt mondja, hogy azért, mert te gyalázattal illetted az Istent. És senki nem mert kiállni ellened, mert mindenki fél tőled, mert akkora nagy darab vagy. De ő nem félt. Mit olvasunk, hogy hogy ment ő? Azt olvasunk. És mikor a filiszteus felkészült és elindult, és Dávid felé közeledik, Dávid is sietett és futott a viadalra a filiszteus felé. Azt olvassuk, hogy Dávid is sietett és futott a viadalra. Aki fut egy ütközetben a másikkal szemben, az valószínűleg azt mondhatjuk, hogy nem fél. Nem? Nem gondolnám azt, hogy ha én most úgy félnék, akkor én most úgy nekiszaladnék. Lehet azt mondani, hogy vakmerő, de ez ebben az esetben nem így van. És utána azt látjuk, hogy és Dávid benyúlt kezével a tarisznyába, kivett onnan egy követ, és elhajintván homlokán találta a filiszteust úgy, hogy a kő a homlokába mélyede, és arccal a földre esik. Így Dávid erősebb volt a filiszteusnál paritjával és kővel. És levágta a filiszteust és megölte őt, pedig kard nem is van a Dávid kezében. Elvette a filiszteusét. Na akkor nézzük meg a két ember hitét. A Námán hitét és a Dávid hitét. Námán először nem hitt. Főleg nem hitt annak, amikor egyszerűen csak kiüzen Elizeus, hogy menj el a Jordánba és fürödj meg. De aztán, amikor mondták neki, hogy ez neked nem kerül semmibe, akkor azért elgondolkodott, és akkor megtette azt, amit az Isten embere kért tőle. Került ez neki valamibe? Került, hát a hitébe került. Hinnie kellett abban, hogy amit mond az Isten embere Elizeus, az úgy lesz. Tehát hit azért kellett. Mi volt Dávidnál? Dávid meg azt mondhatjuk, hogy ő már ismerte az Istent. Tehát ő már ismerte az Istent, és tudta azt, hogy ha őt gyalázzák, akkor ő nyugodtan mehet. Dávid ugyanis nem kapott felszólítást arra, hogy menjen neki a filiszteusnak. Ő csak ismerte Istent, és tudta, hogy az Isten nem fogja cserben hagyni, számíthat rá. Nekünk kerül-e valamibe a mi hitünk? Ez egy nagy kérdés. Na nézzük meg Jézus gyógyításait. Jézus is több gyógyítást csinált, és itt most három olyan dolgot fogunk végigvenni, ami azért fontos, hogy amikor gyógyításról van szó, akkor lássuk, hogy mi van előbb, és lássuk azt, hogy milyen eszközök vannak a gyógyításra, vagy milyen eszközök nincsenek a gyógyításra. Azt írja a Biblia, és egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásos volt, és sok orvostól sokat szenvedett, 12 év óta ömlött belőle a vér, minden vagyonát magára költötte, és semmit nem javult. Sőt, inkább még rosszabbul lett. Mikor Jézus felől hallott, a sokaságból hátulról kerülve illeti annak ruháját, mert ezt mondja magában. Ha csak a ruháit illethetem is, meggyógyulok. És vérének forrása azonnal kiszárada, és megérzi testében, hogy kigyógyult bajából. Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erő árad ki belőle, megfordult a sokaságban, és mondá, kicsoda illeti az én ruháimat, és körülnézze, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte. Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve ment oda, és elébe borul-e, és elmondá neki mindent igazán. Ő pedig mondá neki, leányom, a te hited megtartott téged, eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból. Van egy érdekes dolog, az, hogy oda ment Jézushoz, és a ruháját illette. Ma nagyon sok helyen lehet a világon látni olyat, hogy azért zarándokolnak el emberek valahova, hogy megérintsenek valamit. Ezt hívják úgy, hogy fetisizmus. Jézus azért is áll meg, és fordul meg, és keresi meg az asszonyt, hogy ne azt higgye, hogy a tárgytól, a ruhától gyógyult meg, hanem tisztázza vele, hogy a te hited azt tartott meg téged, és azáltal gyógyultál meg. Nem azért gyógyultál meg, mert érintetted a ruhámat. Aztán tovább megyünk, egy másik esetben Jézus másképpen gyógyít. Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumban, egy százados méne hozzán, kérvén őt, és ezt mondván, Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved. És mondá néki Jézus, Elmegyek és meggyógyítom őt. És felelvén a százados mondá, Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek, és mondom egyiknek, eredj el, és elmegy. És a másiknak, jössz te, és eljő. És az én szolgámnak tedd ezt, és megteszi. Jézus pedig, mikor ezt hallá, elcsodálkozzaik, és mondá az őt követőknek. Bizony mondtam néktek, még Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet. És mondá Jézus a századosnak, eredj el, és legyen néked a te hited szerint. És meggyógyult annak a szolgája abban az órában. Itt mi volt? Jézus elment? Nem. Érintette? Nem. Mit tudott ez a százados? Azt mondta, elég, ha csak szólsz. Ebben a pillanatban a százados azt mondta, hogy én tudom, hogy te az Istennek a fia vagy, a teremtő Istennek a fia, aki szóval teremtett. Elég, ha csak szólsz. Erre mondta Jézus, hogy ekkora nagy hitet én még Izraelben sem láttam. És azt mondta, hogy akkor legyen a te hited szerint, és meg is gyógyult abban a pillanatban a szolgája. Mi volt előbb, a hit vagy a csoda? A hit. Minden esetben előbb volt a hit. Námánnál is, ószövetségi történet, a vérfolyásos asszonynál is, és a római századosnál is. Hitték, hogy meg tudja gyógyítani. Tehát a hit volt előbb. Miért is fontos a hit a Biblia szerint? Azt mondja Márk evangéliumában, aki hiszen és megkeresztelkedik, az üdvözül. Aki pedig nem hiszen, az elkárhozik. Tehát az üdvösségünk szempontjából fontos a hit, hogyha hiszünk, és ezt csak felnőtt tudja megtenni, azért nem lehet gyerekkerességről beszélni, aki hiszen és megkeresztelkedik, az üdvözül. Na nézzük meg, hogy vannak-e ma is csodák. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy vannak. Na akkor az a kérdés, hogy ha csodákkal találkozunk, akkor vajon mi van előbb? A hit, vagy a csoda miért van? Ha a csodával találkozunk, azt honnan tudhatjuk, hogy Sátántól származik-e, vagy az Istentől származik-e az a csoda? Ez egy komoly kérdés. Kérdés az is, hogy Sátán is tud csodákat tenni. Természetesen. A két erő, a sátáni erő és az isteni erő között nem sokat tudunk mi különbséget tenni, úgy, amikor érezzük. Csak azt érezzük, hogy erő van. Csak hogy milyen, honnan van ez az erő? Ki áll a jelenések, vagy látomások, vagy a csodák mögött? De akkor nézzük meg, hogy Sátán tud-e csodákat tenni. Azt mondja a Biblia, hogy igen, tud. És aztán vannak is konkrét csodák a Bibliában is leírva. Azt mondja a Biblia a jelenések könyvében, hogy láték a sárkány szájából, és a fenevad szájából, és a hamis proféta szájából három tisztátalan lelket kijönni, a békákhoz hasonlókat, mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek. Jeleket, csodákat tesznek. És utána mondja, hogy miért. Hogy elhitessék, ha lehet még a választottakat is. De akkor tud a sátán is csodát tenni? Tud. Méghozzá nézzük meg, amikor Mózes elmegy a fáraóhoz, és eldobja az ő botját. Akkor jönnek a fáraónak a papjai, ők is eldobják a botjaikat, és azok is kígyóká változnak, akár csak Mózesnak a botja. Aztán, amikor Mózes véré változtatja a vizet, jönnek a fáraó papjai, és ők is véré változtatják a vizet. Három csodáig ez így megy, és utána a fáraó papjai már nem tudják azokat a csodákat művelni, amiket Mózes csinál. Valahol van egy korlát, van egy határ, amiket már nem tud. De addig tud. Sokat tud. Aztán, hogyha megnézzük Jézus megkísértését és elolvassuk, akkor azt látjuk, hogy a sátán még akár fizikailag is tud hatni az emberre. Többek között Jézus fel tudta vinni a templom toronyba. Felragadtatta. És mondta neki, hogy ugorj le, ha te Isten fia vagy. Tehát tud. Tehát ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, és úgy írja, hogy a sárkánynak, a régi kígyónak, aki nevezteti ördögnek, az a célja, hogy az egész föld kerekségét elhitesse. Tehát azt mondja a Biblia, hogy Sátán a csodáival akarja elhitetni az embereket, megtéveszteni az embereket, hogy higgyenek ő benne. Fatimában 1917-ben, május 13-án megjelent Mária. Fatima az Portugáliában van. Megígérte, hogy még ötször minden hónap 13-án megjelenik, tehát 6 jelenése lesz Fatimában. De ez 1917. május 13-án jelent meg. 3 kisgyereknek jelent meg, Francisco Mártónak, Jacinta Mártónak, a testvérének, és Lucia Santosnak. Azt mondta nekik, a 3 kisgyereknek, hogy sokat fognak szenvedni, hogy lefizessék a bűn áldozatát. Ki fizette el a bűn árát? Jézus. Akkor egy embernek, főleg egy kisgyereknek le kell fizetni valamit is a bűnért? Semmit. Honnan tudhatjuk, hogy egy csoda Istentől vagy Sátántól van? Mit mond a Biblia erre? Azt mondja a Biblia, hogy szeretteim, ne higgyetek minden léleknek. Próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta jött ki a világba. Tehát a Biblia tudja azt, hogy sokan fognak kijönni a világba, hamis próféták, akik nagy jeleket és csodákat tesznek. Tehát azt mondja, hogy próbáljátok meg a lelkeket. Na de mi ez a próba? Azt mondja, az első próba, hogy tanításra, a törvényre hallgassatok. A második próba pedig a bizonyságtételre hallgassatok. Hallgassatok, ha nemeként szólnak azok, akiknek nincsen hajnaluk. Már ezt Ézsaiásnál mondja, tehát az Ószövetségben. Nézzük meg, hogy akkor mi ez a két próba ebbe az esetbe. Vannak-e a léleknek hamis ajándékai? Tehát azt mondja Péter apostol, hogy valának pedig hamis proféták is a nép között, miképpen ti köztetek is lesznek hamis tanítók. Tehát a Biblia felhívja a figyelmet az, arra, hogy lesznek hamis tanítások, és lesznek hamis proféták, és ezek hamis csodákat, hamis jeleket fognak tenni. Vagyis, mi alapján lehet megkülönböztetni, hogy egy proféta az hamis, vagy nem hamis? Lesznek hamis gyógyulások, lesznek hamis csodák, és lesznek hamis nyelvek. Ma vannak olyan egyházak, úgy hívjuk őket, hogy karizmatikus egyházak, ahol a Szentlélek ajándékaként a nyelveken szólás mondják, hogy az a Szentlélek ajándéka. Viszont a nyelveken szólásnál a Biblia azt mondja, hogy ezek valódi nyelvek kellenének, hogy legyenek, és akkor adatik ilyen, amikor az evangélium hirdetéséről van szó. És ha megnézzük az apostolok cselekedeteiben, ott ők megkapták a nyelveken szólás ajándékát, de azért, hogy az idegen országból érkezett emberek is értsék az ő nyelvüket, amiket ők prédikálnak. Tehát nem valami hablagy nyelvről van szó. És vannak ágyógyulások, amelyek ideig óráig tartanak, de aztán utána ugyanúgy visszajönnek. A kérdés most az, hogy ezek hamisnak látszanak-e? Nem. Emlékszünk arra, amikor Jézus életéről volt szó, és akkor előhoztam, hogy egy 10.000 forintost mi meg tudunk különböztetni. De hogyha idehoznék egy vietnámi dongot, akkor ki tudná arról megmondani, vagy egy hongkongi dollárt, ki tudná arról megmondani, hogy az hamis vagy igaz? Senki. Aki ismeri, csak az. Úgy mondja a Biblia, hogy vigyáznunk kell, mert ezek nem látszanak hamisnak. Jézus mondja, őrizkedjetek pedig a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Azt mondja Jézus, hogy ezek olyanok, minthogyha én küldtem volna őket. Minthogyha az én tanítványaim lennének. De belül ragadozó farkasok. Miért engedi meg Isten, hogy a Sátán megtegye ezeket a csodákat? Tesszalonikai levélben kapunk erre választ. Úgy írja, akinek eljövetel a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden családságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. Tehát azt mondja az Isten, hogy rendben van. Ha te nem fogadod el az igazságot, azt, amit a Szentírás kinyilatkoztat, akkor téged engedlek tévejegni. Ezért bocsájta rájuk Isten a tévejegés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Azt mondta a Tesszalonikai levélben Pál apostol, hogy az Isten megadta mindenkinek azt a lehetőséget, hogy megismerje őt, választhassa őt, de ha nem akarja, nem erőlködik. Megengedi, hogy a hazugságnak higgyen. Na hát akkor mi az igazság? Ezt már vettük a múlt alkalommal. Az igazság, azt mondja Jézus, hogy én vagyok az út és az igazság. Tehát egyrészt Jézus az igazság. Másrészt azt mondja, hogy a te igéd a Szentírás igazság. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. És a harmadik pedig a törvény. A te igazságod igazság örökké, és a te törvényed igaz. Tehát amikor arról beszélünk, hogy igazság, akkor három dolgok kell, hogy eszünkbe jusson. Egyrészt Jézus, másrészt az ige, a Szentírás, és a harmadik pedig a törvény. Aki ezt megismerte, és mégse ezt választja, az akkor tévejeg. Világosság és a sötétség van egymás mellett. Az egyik az igazságot képviseli, a másik a hazugságot képviseli. Mi hol állunk ebben? Mivel, hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét, tehát ők a hazugságnak fognak hinni. Menjünk tovább ebben a fatimai jelenésben. Június 13-án már 5000 ember volt kint. Június 13-án 5000 ember. Azért az már elég sok. Nem három kisgyerek. És akkor ez hangzott el. Láttad a poklot, ahova szegény bűnösök mennek, hogy megmentsétek őket, Isten azt akarja, hogy világszerte megalapítsátok az én szeplőtelen szívem imádatát. Ez volt Szűz Mária üzenete Lucia Santoshoz. Imádkozzatok a purgatóriumban lévő lelkekért. Nézzük akkor meg a próbát. A próba, bizonyságtétel és a törvény. Menjünk vissza akkor oda, hogy mi a halál. A halál nem más, mint a teremtés fordítottja. Vagyis azt mondja a Biblia, hogy a por visszatér a földbe, olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér az Istenhez, aki adta. Vagyis ez a képlet, ez nem más, mint a teremtés fordítottja. Vagyis akkor hol vannak a lelkek? Istennél. Nincsenek a purgatóriumban. A halottakról a Biblia azt mondja, hogy semmit sem tudnak, a halottak nem dicsérik az Urat, a halottak nem emlékeznek az Úrra, és a halottaknak elvesznek az ő tervei. A halál a Biblia tanítása szerint egy alvás. Olyan, mintha aludnánk. 1600-szor használja a Biblia a lélek szót, de egyszer sem mondja azt, hogy a lélek halhatatlan. Vagyis itt, hogyha megnéztük a Biblia mérlegén, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ez, amit mondott, hogy imádkozzatok a purgatóriumban lévő lelkekért, ez nem biblikus. Tehát ez nem lehet az Istentől. A Biblia szerint a halál alvás és a lélek megtér Istenhez. Vagyis nincs purgatórium, és nem lehet a halottakkal kommunikálni. Amikor mi elmegyünk egy halott látóhoz, vagy elmegyünk egy jóshoz, vagy elmegyünk egy jövendőmondóhoz, vagy elmegyünk egy halott látóhoz, asztal táncoltatóhoz, akkor mi a sátán területére megyünk. Jó ezt tudni. Mária a mennyben van, vagy a sírban van? Most akkor már ez itt a kérdés. Hát a sírban, egyértelmű, nem a mennyben. Menjünk tovább. Augusztus 13-án már 15 ezer ember jelent meg, és az égbolton egy hatalmas világosság nyugodott meg a fa fölött. Aztán 13-án szeptemberben már 30 ezer ember volt kint. 30 ezer ember volt kint, lángcsóvák hullottak alá, ez a 30 ezer ember látta ezt. Mindenki félt. De következő hónapban megint kimentek. Október 13-án már 75 ezer ember volt kint. 75 ezer ember, azt mondhatnánk, hogy nem tévedhet. 75 ezer ember látta azt, hogy megnyílt a felhő, megjelent a nap, és látta azt, hogy a nap össze-vissza cikázott az égen. Forgatta, ugráltatta, sárga nyalábok hullottak alá, és bár esett az eső körülöttük, ők szárazok maradtak. Az emberek lehullottak a földre, és ott könyörögtek Máriához az életükért. 75 ezer ember. Azt mondhatnánk, hogy ennyi talán nem tévedhet. Akkor ezek után fel kell tenni a kérdést, hogy ki vagy mi van a Mária jelenések mögött. Kinek az ereje jelenik meg akkor, amikor ilyeneket látunk? Jézus leleplezi a sátánt, azt mondja, mert hamis krisztusok és hamis proféták támadnak, nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Tehát még azokat is ezekkel a jelekkel, csodákkal el akarják hitetni, akik egyébként keresztény hívők. De tovább megy. Azt mondja, mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, akik Krisztus apostolává változtatják át magukat, nem is csoda, hisz maga a sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. Azt mondja a Biblia, hogy a sátán is meg fog jelenni, és át fogja magát változtatni, és úgy fog megjelenni, hogy én vagyok a Jézus Krisztus. És akkor nagyon-nagyon sokan el fogják ezt hinni. Elliot Miller és Kenneth Samples írja ezt, mivel a Mária jelenések nem biblikus jellegűek, ám ha mégis természetfeletti okkal állunk szemben, akkor démoni jelenséggel van dolgunk, nem pedig Istentől származóval. Tudatában vagyok annak, hogy ez az érvelés támadólag hat majd sok katolikus szemében, mindazonáltal úgy hiszem, hogy ez egy szükséges teológiai következtetés. Tehát egy szükséges Bibliából levont teológiai következtetés. Tehát kijelenthetjük, hogy az a prédikátor, gyógyító, látnok, aki szándékosan áthágja az Isten törvényeit, akár a 10 parancsolatot, az nem használhatja Isten erejét. És hogyha nem Isten erejét használja, akkor valakinek másnak az erejét használja, más hatalmat vesz igénybe. Na hát nézzük, hogy hányan tesznek csodákat. Azt mondja Jézus, sokan mondják majd nékem ama napon. Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk ki, és nem a te nevedben üztünk ki ördögöket, és nem cselekedtünk ki sok hatalmas dolgot a te nevedben. Hú. Azt mondja, hogy a te nevedben, mondják Jézusnak, profétáltunk, gyógyítottunk, és sok hatalmas csodát tettünk. Mit mond Jézus? Válasz ez. És akkor vallást teszek majd nékik. Soha sem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Tehát Jézus kijelenti, hogy az én nevemben lehet, hogy ti csináltatok csodákat, gyógyításokat, meg egyebeket. De hogy nem az én erőmet használtátok, az biztos. Én sosem ismertelek titeket. És mit mond? Távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Gonosztevőknek hívja Jézus egyszerűen. Ilyen egyszerűen. Gonosztevők. Na hát akkor nézzük meg Sátán csodáinál mi van előbb. A hit vagy a csoda? A csoda. És miért is? Azért, hogy higgyenek ő benne. Higgyenek a tévtanításoknak. Tehát miért használ Sátán csodákat? Erre akkor az a válasz, hogy elhitessék a választottakat is, még a hívőket is. Mi van előbb Istennél, a hit vagy a csoda? Ezt megállapítottuk, hogy a hit, Sátánnál pedig pont fordított a csoda van. Vannak-e ma is csodák? Vannak. Nyugodtan kérdezzék meg a hívőket. Én amikor elmegyek ilyen helyekre és beszélek arról, hogy velem milyen csodák történnek meg, akkor érdekes módon mások is elmondják az ő csodáikat. Elmondják azokat a csodálatos csodákat például, hogy egy hölgy mondta azt, hogy ő ment a férjéhez, férjéért, kocsival, és eltévesztette a lejáratot. Sötét volt az útról, a Duna mellé kellett neki menni a férjéhez, és eltévesztette a lejáratot, és ment a sötétben, esőben, és hát szemben a víz másik partján, akkor ő még nem tudta, a víz másik partján fények voltak. És ment, és egyszer csak előtte állt egy ember. Le kellett fékeznie, meg kellett állnia. És mikor megállt és kiszállt a kocsiból, akkor látta, hogy vége az útnak, és ott már a víz volt. Sötétben, késő este, hidegben, esőben egyszer csak megjelent egy ember, hogy megállítsa őt. Egy másik esetben volt egy koccanásos baleset, és megálltak, ez a kőbányai gyülekezetnek az egyik tagjával történt, megálltak, hogy intézzék ezt a balesetnek a papírmunkáját. És odaálltak a kocsi mögé, és a kocsi mögött ott írogatták a papírokat, töltögették ki. És egyszer csak azt érezte, hogy valami láthatatlan erő megragadja, és kilöki oldalra, és repült egy másfél métert ki az út szélére a fűbe. És abban a pillanatban mögötte becsapódott egy autó a lökhárítójával, az állóautó lökhárítójába. Ha ő ott maradt volna, teljesen amputálni kellett volna két lábát. Vannak csodák ma is. Mondok egy csodát az én életemből. Következő alkalom, amikor a keresztény életről lesz, akkor sokkal több dolgot fogok magamról mondani, de azért mondok most is egy csodát. 2004. decemberében, december végén mentem Lengyelországba, és akkor volt az, hogy azt hiszem 2004. októberében vagy novemberében a Tátrát letarolta a vihar. És olyan egyharmadnyi erdőt ott kipusztított, és azok össze-vissza dőltek mindenfelé a fák. És én mentem az autómmal, és Tátra Lomnitz felé mentem, és Tátra Lomnitz felé egy 10 km hosszú nyílegyenes út vezet. Ez a nyílegyenes út, ez olyan ráadásul, hogy az út jobb oldalán vasúti töltés van, és miután ez a vasúti töltés ez jóval magasabb, mint ahogy én ülök a kocsiban, vagy akár állnék az úton, ezért ez a vasúti töltés is csak úgy neki vezeti a szemet a hegynek. És hát én mentem az autómmal, 2500-as fordulaton szeretek menni, mert akkor érzi a legjobban magát az autó, akkor a legoptimálisabb az erő, a legoptimálisabb a fogyasztás, és ez olyan 115-120 km/h sebességnek felel meg. És mentem ezzel az autóval, 10 km hosszú út. Az én fejemben is az volt, hogy 10 km nyílegyenes út, nyugodtan lehet menni. És mentem és néztem, hogy milyen szörnyen néz ki a Tátra, és ahogy közelítünk a Tátrához, egyre jobban látszanak ezek a szörnyűségek, hogy le vannak tarolva, hogy dőlnek a fák mindenfelé, meg ki vannak dőlve. Tehát egyre jobban nézi az ember a Tátrát, én is egyre jobban bambultam a Tátra felé. Egyszer csak azt vettem észre, hogy vége az útnak. az út úgy, ahogy volt, teljesen derékszögbe, tehát nem ilyen, hogy nagy ívben befordulunk, vagy valami, nem. Ez egy régi út, teljesen derékszögbe, így keresztül ment a vasúti sínen. Mikor én ezt észrevettem, már késő volt. Egy szempillantás alatt lezajlott bennem az, hogy itt most én le fogok repülni az útról. Lehetetlenség megállni, de ösztönösen ilyenkor mindenki, én is, egyből ráléptem a fékre, semmi hatás. Autó abban a pillanatban így egyenesen csúszott tovább. Jött egy sugallat, erezd el a féket, fordítsd a kormányt. Ilyenkor mit tesz az ember? Én is azt tettem, egyből azt csináltam, ami jött. Le a fékről a lábamat, fordítottam a kormányt. Másfél tonna az autó, hárman ültünk az autóba. Tehát 1500 kiló, meg még három ember, meg még csomagok. Az autó pattogva bevette a kanyart, a derékszögű kanyart, felment a töltésre, a töltés másik oldalán pattogva bevette a másik irányba a kanyart, és ment tovább, és amikor kijöttem ebből a kanyarból, még legalább 70-nel, de inkább 90-nel még mentem akkor is. Egy olyan kanyar, kettős kanyart vettem be, amit 30-al lehet bevenni körülbelül, vagy még annyival se. A fizika, a tehetetlenség törvény alapján nekem el kellett volna repülnöm, de a tehetetlenség törvény alapján, ha csak úgy rámegyek egyenesen erre a vasúti töltésre, el kellett volna szállnom. Itt ez meg pattogva, de bevette mind a két irányba. A Teremtő Isten megmentette az életemet. Vétlen voltam, vagy véletlen volt, de ha szándékosan követtem volna el, hogy na most Uram, menj meg az életemet, nem mentette volna meg. Azért ezt is tudni kell. Hazafelé egyébként ugyanúgy eljátszott ezt velem, mert hogy én akkor nem köszöntem meg, és akkor sokkal rosszabb körülmények között játszott el. Salgótarjánnál léptünk be a határon, és hát ilyen sötét volt, és nem eső esett, hanem ez a szutykos, ilyen valami olyan páraszerű, ködös valami. Úgyhogy ezt állandóan mosogatni kell ilyenkor, mert maga az eső nem mossa le az üveget, meg nem mossa le a szélvédőt, és a lapát sem hozza le, hanem csak elmaszatolja. Úgyhogy ilyenkor mindig fröcskölni kell a vizet rá, és törölgetni. És egyszer, ja, és ez azt kell tudni, hogy ilyenkor ez a szmötty, ami csapódik fel, ez a fényszórót is elkoszolja, és hát a fényszórót is elvileg minden egyes autó után le kellene törölni, hogy tisztában lássak. Úgyhogy amikor felkapcsolom a reflektort, akkor is alig látok valamit, körülbelül akkor látok úgy, mint egy tompított fénynél. Jöttem haza, és az történt, hogy egyszer csak velem szembe jövő ember, 15-20 méterre tőlem körülbelül visszakapcsolta a reflektort. El is vakultam teljesen. Úgy néztem, hogy hiába kapom el a fejemet, hát hogyha belevilágítanak a szemembe, az úgy sötétbe, az úgy vakít rendesen egy ilyen reflektor. 55 watt fényerővel a reflektor megvilágít, vakít. És utána hiába kapcsoltam vissza a reflektort, miután elment mellettem, azt láttam, hogy szembe velem, távolban befordul egy másik autó, és ő is levesz a reflektort, tehát én nekem is le kellett venni a reflektort, de ebben a pillanatban totál sötétség előttem, foltok csak előttem. Tehát ilyen vakrepülésszerű valami. Abban a pillanatban gondoltam, hogy talán fékezni kéne, de már erre nem is volt idő, mert annyi volt a fejembe, jött egy ilyen sugallat, hogy gondolj Vasmegyére, ahol nagyon sok S-kanyar van, és közben úgy látszik, hogy egyenes, és sokan azért halnak meg, mert az S-kanyar miatt azt gondolják, hogy egyenesen mennek, és közben lerepülnek az útról, és összetörik magukat. De abban a pillanatban, amikor ez volt, ezek ezred másodperc, vagy tízezred másodperci tört részek alatt zajlottak le. Abban a pillanatban egy pillanatra kitisztult a látásom, és azt láttam, hogy vége az útnak. Azt sem tudom, hogy ott mi volt utána. És hogy fordul balra az út. Megint ráléptem, hát sokkal rosszabb hatás, ment, zúgott az autó. Megint a történet, erezd el, fordítsd a kormányt. Fordítottam, befordultam balra, megint egy nagyon pillanatra kitisztult a látásom, a mellettem, illetve mögöttem ülő két ember, azok már imádkoztak ezerrel. Kitisztult a látásom, láttam, hogy fordul jobbra az autó, befordítottam jobbra a kormányt, bevette az autó, ugyanilyen pattogással. Na, akkor megálltam. Akkor megálltam, azt mondtam, hogy Uram, neked igazad van, az elsőt sem köszöntem meg, hogy megmentetted az életemet, megérdemeltem. Én általában ilyen két pofonos ember vagyok, kétszer szoktam pofont kapni az úrtól, mire észhez térek. Itt is megvolt a kettő. Úgyhogy nyugodtan kérdezzék meg a híveket, vannak csodák. Nagyon sok csoda követi az életünket. Akár olyan csoda, hogy megment minket, akár olyan csoda, hogy megmutat valamit éjszakai álomban, akár olyan csoda, hogy ad egy sugallatot, hogy mit kellene tenne, akár olyan csoda, hogy egyszerűen van egy dolog, ami foglalkoztat, és szembe jön valaki, egy teljesen vadidegen ember, oda jön hozzám, és választ ad a két hete, két hónapja foglalkoztató kérdésre. Akár olyan konkrét csoda, hogy konkrétan kérek valamit, konkrét dolgot, és az a két konkrét dolog megtörténik. Azért, hogy tudjam, hogy merre kell tovább menni. Persze sokan azt gondolják, hogy ez úgy történik, hogy na hát uram, akkor adj most egy házat. Nem, nem így történik. Azt kell megkérdezni, hogy neki mi a terve mi velünk, és azt erősítse meg, hogy tényleg ezt ő akarja-e. És akkor arra megkapjuk a csodákat. Én azt mondom, hogy higgyenek a jó Istenben, találkozunk a mennyben, kérdezzék meg a jó Istent, hogy mi az ő terve önökkel, és hát tegyék azt, amit ő kér tőlük, önöktől. Következő alkalommal megnézzük, hogy milyen a keresztény élet, és akkor elég sok dolgot fogok megint magamról elárulni, mi az a megszentelődés. Hát akkor köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő alkalommal is, a viszontlátásra!